Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Folytatódik a sportérték itt a Tendefemen, én Mezé Dániel vagyok, a vendégem pedig Dr. Gemsberger Gábor, a Climate Action alapítója, tulajdonosa, akivel a sport és a fenntarthatóság kapcsolatáról beszélgettünk a műsor első részében. Szóba került az atlétikai világbajnokság, szóba kerültek a nagy események, érintőlegesen az olimpia is, és a Szajna tisztasága, de az is kiderült, és egy picit én meglepődtem ezen, azért hogy a fenntarthatóságot nem csak úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a Climate Action ír egy zöld programot egy cégnek, egy egyesületnek, egy sportszervezetnek, ha jól tudom, ilyet is írtok, fenntarthatósági programot, hanem ez egy sokkal komplexebb kérdés, mert itt azért HR-ről is szó van, arról, hogy egy klub hogy maradj fönt, hogy kell működtetni egy klubot, azért ez egy elég szerteágazó szakértői csapatot igénylő vállalás. Ahogy néztem az oldalatokat, éppen ezért elég sok területre is vannak szakemberek benne.
Abszolút, ez egy nagyon tág fogalom, és ugye én azt a párhuzamot szoktam vonni, hogy ugye van most Magyarországon ez a, sőt az egész Európai Unióban ez az ESG szabályozás, ez az Environmental Social Governance. És ez cégekre való kötelezettség, jelentési kötelezettség, ami egy nagyon tág dolog, tehát tényleg az, hogy a környezetvédelemtől az egészen gazdasági dolgokig, ahogy itt az előbb beszéltünk. És ezekben az esetekben a klubok ugyanúgy funkcionálnak, mint egy cég, mint egy vállalat. Tehát igenis, hogyha az egész klubot, egész szövetséget, vagy egy egész sporttal foglalkozó szervezetet át lehet világítani, és meg lehet találni azokat a pontokat, ahol lehet javítani, akkor az egy fenntarthatóbb klub lesz, hiszen hosszú távon ugye fenn fogja tartani magát, és egy fenntarthatóbb gondolkodással hosszabb és sikeresebb életet fog tudni élni maga az egész szervezet. És kifejezetten a sportban nagyon fontos ugye, hogy fejlődni kell, a sportolóknak fejlődni kell, a kluboknak fejlődni kell, sikereket kell elérni. Azt gondolom, hogy a siker eléréséhez és a fejlődéshez mérőszámok kellenek. És ahhoz, hogy mérőszámaink legyenek, ahhoz nyilván rengeteg adatot kell gyűjteni. És én ebben is látom azt, hogy így lesz fenntarthatóbb egy sportklub, vagy egy szövetség, hogyha mérni tudjuk a teljesítményét, mérni tudjuk a mutatóikat, mert akkor látjuk a fejlődésüket.
Tehát, hogyha nektek van egy partneretek, legyen az a Ferencváros, vagy a Veszprém, vagy nem tudom, úgy tudom, hogy ezekkel a klubokkal kapcsolatban álltok, akkor ilyen jellegű munkát is végeztek számukra?
Abszolút így van, tehát egyrészt stratégiát építünk, másrészt nyilván meg tudjuk határozni azt, hogy mi a jelenlegi állapot, és jelentéseket is készítünk, amik pedig ugye a múltról való jelentés, hogy mi történt meg az elmúlt időszakban egy évben, mi a stratégia a közeljövőre, vagy a távoljövőre, vagy a jövőre nézve, és ezeket tudjuk végigvinni, és ezeket a folyamatokat tudjuk támogatni.
Miért éri meg mindez egy klubnak? Tehát ha én vagyok egy civil szervezet vezetője, akkor miért fizessek akár a ti cégeteknek, akár más hasonló munkát végző cégnek, nem tudom mennyi van ebből egyébként Magyarországon jelenleg a piacon, x millió forintot, miért éri meg?
Egyrészt nincs ilyen, tehát mi vagyunk az egyetlen Magyarországon és a régióban, aki sport és fenntarthatósággal dedikáltan foglalkozik, ez fontos.
És Hollandiában, Olaszországban, Franciaországban, Németországban?
Németországban van, Angliában van, Hollandiában van. Érdekes, hogy különben Hollandiából is keresnek minket, hiszen ugye Hollandiában jártam egyetemre, és van olyan szervezet, aki keres minket, hogy tudunk-e nekik segíteni. Hiszen ebből is látszik, hogy azért ez egy új piac, és egy új téma, és egy innovatív dolog. Hogy miért éri meg a klubnak ezzel foglalkozni, és ezért fizetni egy ilyen szolgáltatásért? Egyrészt azért, mert nagyon sok nemzetközi szövetség már kötelezővé tette, ami azt jelenti, hogy egy regionális szövetségnek, vagy egy klubnak ezt kötelezően ki kell bocsátani ezt a jelentést, és publikálniuk kell, és
ehhez pedig szakértelem kell.
Ezt másképp nem fogja tudni megcsinálni, vagy meg tudja csinálni, de hát egy klub az fizet az ügyvédnek, a könyvelőnek, és nagyon sok szakembernek, tehát ez egy szaktudást igénylő munka. és nagyon sok lokális szövetségben már például licensz kérdés. Tehát azt mondom, hogyha én szeretnék indulni az első osztályban, mint mondjuk egy futballklub, akkor igenis bizonyos zöld mutatóknak meg kell tudnom felelni. Ez Magyarországon már így van különben. Tehát az MLS által kibocsátott, vagy kihirdetett szabályozásban a licensz kérdéshez kell fenntarthatósági dolgokat tenni. Ez lehetne sokkal szigorúbb is, de már legalább elindult ez a gondolkodás.
De miket kell tenni?
Az MLS-nél igazából fenntarthatósági projektekben kell részt venni. Tehát nincs megadva még nagyon konkrétan, hogy na ezt és ezt kell megcsinálni, csak kell ilyen programmal rendelkezni.
De a klub struktúráját vagy működését még nem érinti, hanem ez részvétel.
Még nem érinti.
De lehet ilyen irány?
Én azt gondolom, hogy lesz is ilyen irány.
És erre készen áll a magyar társadalom?
A magyar társadalom? Szerintem készen áll. Tehát,
hát, hogy a sporttársadalom talán így jobban megfogalmazás.
Igen, tehát én mindig, ezt sokan kérdezik a gazdasági életből is, hogy milyen Magyarországon a helyzet. Nekem jó a tapasztalatom. Én azt gondolom, hogy nagyon sok nyitott ember van, és nagyon sok nyitott ember van, aki innovatívan gondolkozik, és fontos neki ez a téma.
De tulajdonképpen, hogyha az ideális példát vesszük, akkor ez versenyképesség növelő lehet a sportban is? Tehát, hogyha egy fenntarthatósági stratégia mentén működik mondjuk a Real Madrid, mert gondolom ott azért van ilyen, akkor az versenyképességi pozitív hatást okoz a klubnál még a futball terén is?
Egyértelműen igen, hiszen hatással van az utánpótlásomra. Az utánpótlás fiatal gyerekeknek ez már egy fontos téma, például a környezetvédelem. Azt gondolom, hogyha a szervezet felépítésem hatékonyabb és jobb, akkor az egyértelműen jobbá teszi azt is, hogy milyen lesz a felnőtt csapatom, mondjuk, ha egy fociklubról beszélek.
Hát de megveszek 70 millióért egy Szoboszlait, és akkor jobb lesz. Vagy nem? Nem így működik? Sokkal jobb, mint a Barcelona csinál most, hogy kineveli a fiatalokat.
Szerinted mi a fenntartható?
Hát szerintem jobb, de igen, ez például egy fenntarthatósági premissza?
Én azt gondolom, hogy igen.
Tehát akkor, amikor a Barcelona csődközeli állapotba jut, akkor egyszer csak volt 8 olyan játékos, a La Masiának, akihez oda nyúlt, ingyen, saját nevelést, nem kellett kérni 50 millió, vagy 100 millió eurót, vagy 200-at, hanem megverik a Real Madridot 4-0-ra. És ez az, végül is fenntarthatóság?
És az nem gazdasági fenntarthatóság, hogy csiszolatlan gyémántokat befektetek, mert nyilván ők fektetnek pénzt abba, hogy a fiatal gyerek oda menjen, és az akadémián betanuljon, és átérezze azt, hogy Barcelona. És különben érdemes megnézni, hogy az összes fiatal tehetséges, szinte az összes, úgy nyilatkozik, hogy itt szeretném letölteni az egész pályafutásomat a Barcelonában.
Igen, tehát újra, ami a beszélgetés elején már kiderült, hogy akkor, amikor fenntarthatóságról beszélünk, akkor az emberek jelentős része, vagy akkor most csak a magam nevében beszélek, akkor zöld programra gondolok. De itt a fenntarthatóság a szervezet, a sportszervezet gazdasági életképességét is jelenti, ami összekapcsolódhat természetesen a zöldítéssel is.
Így van, és még egy fontos dolog, a társadalmi fenntarthatóság.
Csak ez mit jelent pontosan?
Hogy társadalmilag fent tudjam tartani, és társadalmilag ez egy fejlődőképes modell legyen. De ez egy nagyon egyszerű kérdést szoktam ilyenkor feltenni föl. Ez nagyon jó példa a Barcelona. Hány olyan edzője van a Barcelonának, vagy volt az elmúlt 10 évben, aki a Barcelonában focizott, magas szinten, mondjuk bajnok is volt, és tényleg ott az aranygenerációnak a tagja volt, és hány olyan edző van jelenleg a futball top ligákban, aki a Barcelonából jött ki, és a profi karrierje után edzőnek tanult, edzőnek állt, és most nagyon komoly szinten edzősködik.
Most azért, hogy ne bukjak meg, akkor inkább te válaszolj meg, mert föltetted a kérdést, gondolom tudod a választ.
A pontos számot ugye azért nem tudom, mert az edzői kérdés az mindig könnyű. Változik, de hogy azért ez egy szemmel látható dolog szerintem, hogy azért egy Guardiola, azért egy Xavi, azért egy Luis Enrique, tehát hogy itt azért társadalmilag kidolgoz magából a Barcelona olyan embereket, akik jócskán a futball javára vannak. a pályafutások után is. A sportpályafutások után is.
Uh-huh. Tehát, hogy ez a fajta modell, ez a működőképességi modell. Azért erre a magyar sportban, a magyar labdarúgásban elég nagy szükség lenne. Tehát, ha csak az akadémiák működését, vagy a nagy klubok utánpótlásának működését nézzük, akkor itt van hiátus.
Van hiátus, és ebben a részében a fenntarthatóságnak egy nagyon fontos elem az edukáció. Én azt gondolom, hogy amúgy egy jó edző, a legjobb edző alany az egy volt játékos, aki a pályafutása utolsó harmadában mondjuk tudatosan készül arra, hogy ő edző lesz. Elkezd tanulni, elkezdi fejleszteni magát, nem csak magyar példákkal, hanem külföldi példákkal, és szépen elkezdi magát visszaintegrálni a rendszerbe, és nem az van, hogy abba hagyja a pályafutását, a sportpályafutását, és utána kihúzták alól a szőnyeget, hanem megvan az a folytonosság, megvan az a tudatosság a gondolkodásába, hogy ő igenis vissza szeretne jönni a sportba, vagyis benne szeretne maradni a sportban. Ezt szerintem ez egy nagyon fontos kérdés.
De ehhez egy igen magas szintű edukációs folyamat is kell a klub részéről. Tehát a klubnak edukálnia kell az arra érdemes, vagy kiszemelt játékosokat, már akár 26-7 évesen pályafutások közben is orientálni őket, hogy amikor befejezik 5-8 év múlva, akkor már tudják, hogy merre kell menni, ezt jól látom?
Abszolút, abszolút, abszolút.
Na most viszont keveset beszélünk a zöld részéről, mert az is a fenntarthatósághoz tartozik, és engem egyébként érdekelne, hogy hogyan illeszthető bele a sportba, tehát akkor, amikor beszélünk mondjuk egy futballklubról, épít egy hatalmas stadiont vasbetonból, működtet egy szervezetet, ahova bejönnek jó esetben 10-20 ezeren, de akár 50-70-80 ezeren minden hétvégén. Hol itt a fenntarthatóság?
Ugye itt még egy dologgal kiegészíteném, hogy a sportban nagyon sok olyan dolog van, ami környezetvédelmi fenntarthatóság, és megint csak nem gondolunk bele. Nagyon sok olyan sport van, például a síelők. Ugye ott egy idő után a síelők új sípályák után néznek, mert olvad a hó, és kell menniük másik helyszínekre.
Ez elég drámai egyébként. Nemrég voltam Innsbruck mellett, és megmutatták a helyiek 1360 méteren, bezárnak a helyek, mert régen oda le lehetett sielni, ott volt a pálya. Ma már nincs ott pálya, vagy három évente egyszer.
Akkor az úszók, a szabadvízi úszók, amikor a nem is tudom milyen tényleg koszos tengerben kell úszniuk, és tényleg azzal találkoznak, hogy kosz van a vízben, a természetes vízben.
Erre mondhatok megint egy saját példát?
Abszolút.
De az elég drámai lesz, hogy most voltam nemrégiben az Afrika részen, szerencsém volt végigmenni Szalai Balázssal, és ikonikus ilyen technikai sportokon belül, ugye Dakarban, ahogy az óceán parton végigmegy a mezőny az utolsó nap, és utána a rózsaszín tó partjához beér. És az a szakasz, az a tengerparti utolsó gyorsasági, az egy merőkosz volt, de olyan szinten, hogy az autók szinte nem tudtak menni, mert szétvágta a gumijukat a hulladék. Azért ez, most lehet, hogy ez egy extrém, fölborult valami, de szerintem nem. Szerintem ez sajnos így nézett ki.
Ez sajnos így van, és sajnos rosszabb, egyre rosszabb, ugye mert az emberek élik a világukat, tehát hogy nem tudatosan. Tehát ez azért mondom, hogy tényleg a sportban szinte maratonfutás. Régen nem reggel 6-kor indult a maraton futása az atlétika világbajnokságon, hanem később azért indul most már ilyen korán, mert különben olyan meleg van, hogy egyszerűen nem bírják a futók, nem bírják azt a teljesítményt hozni. És még nagyon sok ilyen példát tudnánk sorolni, ami tényleg ilyen egyértelmű dolog, de nem gondolunk bele, hogy amúgy ez a sport és fenntarthatóság, sport és környezetvédelem egyértelmű kapcsolódása. És akkor itt a kérdésedre a válasz, hogy ami szintén egy nagyon fontos dolog, hogy fejlesztés, infrastruktúra fejlesztés, épületfejlesztés. Én azt gondolom, hogy szükség van infrastruktúrát fejleszteni, mert ahhoz, hogy fejlődjön valami, ahhoz először az infrastruktúrákat kell fejleszteni, mert abban tud jobban fejlődni, jobban kiteljesedni mondjuk egy sport is. De amikor mondjuk fejlesztek egy stadiont, akkor igenis arra kell gondolni, és ezeket nagyon szem előtt kell tartani, szerintem a tervezés első pillanatától kezdve, hogy egy stadion az teljes mértékben ki legyen használva. Ugye egy stadion az lehet multifunkcionális. Lehet ott sportrendezvényt tartani, nagyon sokféle sportrendezvényt lehet tartani. Egy foci stadionban lehet, ugye, hát gyakorlatilag szinte az összes sportot, kivéve a beltéri sportokat. Nagyon fontos az, hogy utána milyen plusz funkciókat tudom ellátni, akár egy konferenciát meg tudok-e ott rendezni, akár egy koncertet meg tudok-e ott rendezni, akár nyitva tudom-e tartani a stadiont a mindennapi emberek számára, hogy tudjanak ott sportolni. Ezek nagyon egyszerű, és nagyon olyan kérdések szerintem, amik hogyha egy egyszerű tervezés van az elején, és egy egyszerű átgondolás ennek az egésznek, akkor ezeket nagyon jól ki lehet használni. És abszolút jó irányba el lehet vinni a dolgokat, és külföldön nagyon jó példák vannak erre.
Ugye nem csak sportszervezetekkel, hanem más civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, cégekkel dolgoztak együtt, és van most egy nagyon szép kezdeményezés, 100 fát ültett holnap a Climate Action, a TFL, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel közösen. Ez mi pontosan ez a munka?
Ahogy már említettem, nagyon fontos a sport és fenntarthatóság témában az edukáció. És ez egy nagyon, nagyon örülünk annak, hogy együtt tudunk működni egy csodálatos projektben a Testnevelési Egyetemmel. A Testnevelési Egyetem 100 éves, TF 100 program, és a TF 100 program keretében egy fenntarthatósági stratégiát dolgozunk ki az egyetemnek, illetve a holnapi napon szervezünk egy nagyon szép rendezvényt, ami Kápolnásnyéken lesz, és 100 darab fát fogunk elültetni, aminek a különlegessége egyértelműen az, hogy minimum 100 diák lesz a helyszínen, és 100 diák 100 fát fog elültetni, ami egyrészt ikonikus, mert azért 100 fa az szép, tehát az látványos, ez egy látványos dolog lesz.
Milyen fák ezek?
Ezek magyar őshonos csemetékről beszélünk, amit egy állami erdőgazdaság biztosít az egész...
Azt olvasom valahogy, hogy hárs, kislevelű hárs.
Kislevelű hársak, igen. De hogy ami nagyon szép ebben az egészben, hogy tényleg önkéntesek, tehát hogy a Testnevelési Egyetem önkéntes hallgatói vesznek részt ezen a rendezvényen, és ebből is látszik számomra, ami mindig meglepődök, pedig már nem kéne, hogy mennyire nyitottak erre főleg a fiatal generáció az ilyen jellegű programokra.
No, hát akkor ez egy példa volt, egy friss példa, illetve beszélgettünk általánosakban néhány konkrétum mentén a sport és a fenntarthatóság kapcsolatáról. Talán érdekes volt azoknak, akik nem ismerték ezt a témát, illetve arra gondolok, hogy véleményezem, hogy a következő években egyre többet fogunk erről hallani. Gondolom, te is ebben bízol, mint aki ilyen céget működte.
Ezen dolgozunk, tehát azt gondolom, hogy igen.
Nagyon szépen köszönöm. Dr. Gremsörér Gábor, a Climate Action alapítója, ügyvezetője volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál, Gábor.
Köszönöm szépen.
A sportértéket hallották, és most tényleg értékekről beszéltünk. Mezei Dániel vagyok. További szép napot.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.